Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, Csukás István írót. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. Hát nem tudom, hogy mennyire lehet hinni a szám misztikának, vagy hogy mennyire hisz a számok misztikájában, vagy véletlen egybeesésekben, de úgy tudom, hogy ugyanazon a napon született, mint Andersen a nagy meseíró.
Igen, ez egy érdekes, természetesen véletlen egybeesés, de azért eltűnődik rajta az ember, én azt szoktam magabban megfogalmazni, ha erre gondolok, hogy ez az Isten ujja. Uh-huh. Jó, hát egyébként, hogy mondjam, ez tényleg egy aranyos egybeesés. Másrészt pedig azért ettől, hogy mondjam, eltekintve, hogy ez valamire is utalna, de azért mégiscsak, hogy mondjam, az ember egy kicsit közelebb hozza a dologhoz, tehát a gyerekirodalomhoz, hát persze, a már akkor gyerekeknek írtam, amikor még nem tudtam. De ugyanakkor Andersenre még egy mondatig visszatérve, azért örülök, hogy a neve mindig fölmerül, nem csak az én kapcsomon, az én példa, vagy az én esetemben, mert egyrészt ő az talán, aki a műfajt olyan magasságba vitte, hogy senki nem kérdőjelezi azt meg, hogy a mese, a gyerekirodalom a felnőtt irodalommal egyenértékű. Tehát ő nagyszerűen csinálta, és nagyszerűen reklámozta is a dolgot, és ezt mindenki elfogadja, hogy Andersen az hasonló a nagy felnőtt, úgynevezett felnőtt írók.
Van egyébként még egy azonosság, vagy még egy egybeesés, mert hogy Andersen is zenésznek készült, és éppen olyan 13-14 éves korában azt olvastam, hogy akkor került Koppenhágába a Királyi Színházhoz zenészként, tehát éppen abban az időtájban, 13 éves kora körül, amikor ön is a Békéstarhosi zeneiskolába került.
Igen, hát örülök a párhuzamnak egyébként, mert ez nagyon megtisztelő, és egyébként, hogy mondjam, érdeklődtem is a élete után, amihez hozzá lehetett jutni. Több érdekesség is van, és van magyar vonatkozású érdekessége is. Ő nagy utazó is volt, és többek között a Dunán is lehajózott, tehát volt Magyarországon is. Ez az egyik érdekesség. A másik pedig, hogy az első fordítója, tehát aki először fordította magyar nyelvre Andersent, az Szendei Júlia volt, ugye, mint tudjuk, Petőfi Sándor felesége. Tehát ilyen értelemben kapcsolódik is, erre talán büszkék is lehetünk, kapcsolódik is Magyarországhoz egy picit.
Ha már ennyit beszéltünk Andersenről, Andersen óta mennyit változott a mese? Vagy a meséről vallott felfogásunk?
A mese maga nem változott, sőt, hát Andersen előtt évezredekkel is volt már mese, sőt, tehát meg lehet kockáztatni azt, hogy a mese volt az első. Tehát a mese volt az, amelyből minden egyéb műfaj származott. Szétváltak, szakosodtak, hogy így mondjam. A mese az ősemberi léthez tartozott feltétlenül. Ezt azért mondom, mert ezen is tűnődtem egyszer-kétszer. Tehát a sziklarajzokat nézi az ember, akkor az egy mese. Egy olyan, mint a mese, olyan, mint elmesélne valamit az ősember, ugye, amit ismerünk reprodukciókról, vagy talán személyesen is. Arról van szó, hogy pálcika emberek vadásznak, és rajta van az ember, rajta van a vadászat, és egy történetet lehet róla leolvasni. Tehát ez már mese. Az van mögötte, hogy mikor mesélünk, akkor valamit már megismertünk, és valamit felidézünk. Tehát a meséléssel, én ezt úgy szoktam mondani, és főleg most a gyerekeknek, mikor a meséről beszél az ember, hogy ezáltal egy kicsit meg is hódítjuk a világot. Tehát mikor az ősember a sziklafalra rávéste, vagy rárazolta az elejtett állatokat, akkor egyszer valóságban is elejtette nyilvánvalóan, de utána még egyszer a képzeletébe is. Tehát ez annyira emberi vonás, és csak azt akarom kihozni belőle, hogy a mese a legősibb dolog, ezek szerint is, és hogy mondjam, ugyanez a helyzet van a gyerekekre is, ha idáig elfutunk hirtelen az időbe, hogy a gyerek az, aki felfedezi a világot. Na most a világot úgy lehet felfedezni, hogy először megismerjük, és utána magunkévá tesszük, tehát ebben a legnagyobb segítség a mese.
Többször beszélt egyébként arról, hogy a mese, és utalt most is erre, hogy felnőtt műfaj volt a születésekor, és aztán valahogy úgy szállt le a gyerekekhez. De érdemes egyáltalán ilyesfajta különbséget tenni, hogy felnőtt műfaj, meg gyerekeknek szóló műfaj, gyerekirodalom, felnőtt irodalom, gyereknek írott vers, felnőttnek írott próza, mert hát nyilván, hogy jó, nagyon jó, gyengébb, netán pocsék irodalom van, bár ez utóbbi gondolom, hogy az már nem is az irodalom kategóriájába tartozik.
Igen, én mindig hirdetem ezt, és talán mondhatom is, ugye, mert nekem nem savanyú a szőlő, tehát eléggé ismernek, vagy eléggé elismert is vagyok. Mindig mondom, hogy a a gyerekirodalom, vagy a gyerekeknek szóló művek. Tehát ide azért sok mindent betartozik a zene is, a festészet, a képzőszet, és így tovább. Az hasonló rangú és hasonló nagyságrendű, mint a többi úgynevezett felnőtteknek készült művésze. Az, hogy a mese régen valóban felnőtt műfaj volt, annak egyrészt szívből örül az ember, mert ugye akkor komolyan vették, ez nyilván még az írásbeliség előtt volt, de ez nagyon sokáig tartott. A írott mese ez nem a régen van, ez 100-valahány éve van. Tehát a felnőtt mese, ugye, amit most úgy emlegetünk gyűjtőnéven, hogy a népmesék. Ugye? Tehát a népmese néven ez minden országnak van népmeséje, sőt vannak vándormesék, meg vándormotívók. Na most ez idézőjelben leszállt a gyerekekhez. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb műfaj, mert a mese az utolsó olyan műfaj, amely az egész világot még föl tudja fogni és ábrázolni tudja. Gondoljunk bele, hogy a magyar népmesés benne van a világ. A születés, a halál, sőt a túlvilág, sőt a varázslatok és a csodák is, a képzelt lények is, ha akarom. Ugye, na most a gyerek az a közönség, amelyik az ő agya végtelen, és ez mind föl tudja fogni. Tehát a gyerek még föl tudja fogni a teljességében a világot, amiben így segít neki a mese. Na most az, hogy alig lehet megkülönböztetni például Vörös Sándornál is, hogy melyik vers készült gyerekeknek, melyik vers készült felnőtteknek, ugye zseniális versek vannak, de ilyen értelemben a magyar irodalomban is nagyon szép példákat találhatunk, mert végül is ugyan mondjuk a Pál utcai fiúkat, azt valóban ifjúságnak ajánljuk, de azt nyugodt szívvel természetesen be lehet sorolni a felnőtt irodalomban. Az én egyik legnagyobb örömöm és meglepetésem az volt, mikor ennek a nagy magyar tragikus írónak, a tragikus hangú írónak, Móricz Zsigmondnak a gyerekversét először elolvastam. Tehát volt egy török Mehemet, soha sose látott. Tehát ez zseniálisak. Ugye akkor egyrészt borzasztó boldog voltam, másrészt elgondolkozott az ember, hogy ez azért mégiscsak a magas irodalomhoz, a nagy irodalomhoz tartozik.
De egyébként, hogyha nincs értelme ilyesfajta különbségtételnek gyermekirodalom és felnőtt irodalom között, akkor ez egy kicsit azt is jelenti, vagy jelentheti, hogy ha valaki jó író, vagy jó költő, akkor az gyerekeknek is tud írni?
Nem azt jelenti, mint ahogy egyébként vannak írók, akik nem tudnak drámát írni, sőt vannak írók, akik
nem tudnak...
Tehát
akkor azért ehhez kell egy sajátos írói eszköztár, egy sajátos írói kelléktár, vagy netán egy írói alkat, vagy habitus?
Kell egy hajlam, mindenképpen kell hozzá egy hajlam, tehát akinek drámai érzéke van, az drámát ír, akinek nincs, az regényt ír. A gyerekirodalomhoz is természetesen kell valami, hogy mondjam, kapcsolás, vagy tehetség, vagy a tehetségnek egy hajlama. A dolgot pár mondatban meg lehet fogalmazni, hogy mennyibe vagy mibe különbözik a felnőtt irodalomtól. Annyiba különbözik, hogy egyrészt a gyerek nézőpontja egészen más. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy gondoljunk bele, egy gyerek testmagasságon egy méter körül van, és ha onnan nézzük a világot, akkor egészen más szemszögből látjuk és nézzük a világot, ami egyébként néha nagyon, nagyon vidám és nagyon, hogy mondjam, érdekes szemszög. Ezért zseniális például Szabó Lőrincnek a Lóci verse, ugye, mert a Lócinak minden óriás. Óriás a szék, óriás az asztal. Tehát egy más szemszögből kell nézni a világot, ami, mondom még egyszer, ami nagyon sok érdekességet hoz magával. A másik pedig az, hogy az mindenképpen számon kell tartani, hogy mennyit tud feldolgozni a gyerek. Tehát mennyi a teherbírása. Nagyon sok mindent fel tud dolgozni a gyerek, tehát csak odáig szabad terhelni, ameddig az fel tudja dolgozni. Tehát szélsőséges példát mondva, nem szabad véres, stb. Paradicsomleves, meg szörnyűségekkel letetni, meg táplálni. Van egyébként egy csomó más érzelem, amit viszont boldogan fogad a gyerek. Tehát azért nem szeretem én, bocsánat, ezeket a mostani filmeket, mert egyetlen dramaturgiára épülnek, ugye, az agresszióra. Az agresszió egy nagyon érdekes dolog, a gyerekben is van agresszió, és sok mindent el is tud fogadni, meg dolgozni, de hát azért az végül is borzasztó unalmas, hogy van egy olyan sorozat, ahol előrohan az egér mögött a macska, és 250 epizódon püföli.
Tehát azért tegyük hozzá, hogy a mesékben is van agresszió. Hát hogy mondjuk, hogyha a Benedek Elek meséit elolvassuk, hát abban azért sok szörnyűség történik.
Hogyne, sőt a népmesébe is, viszont mindig van egy feloldás, mindig van egy katarzis például a népmesébe is, tehát a királyfi repül a griffmadár hátának, a griffmadár megeszi a testrészét, a szombját, a kezét, a lábát, és így tovább, de a végén összeforrad, tehát a végén győz a királyfi, tehát a borzalmak halmozásával az a baj, hogy egyrészt ez mind dilettáns dolog. azért dilettáns, mert ugye fölveti, vagy földobja, megidézi a borzalmat, vagy a agressziót, ugye, de nem fejezi be, nem dolgozza föl, és nincsen vége, tehát nincs feloldozás. Nem tudom, világos, amit mondtam. A gyereket is persze, hát a gyerektől nem idegen, és nyilvánvaló, hogy egy nagyon finoman mérve lehet őt ebben terhelni.
Ha írókkal készült interjúkat olvasunk, akkor nagyon sokszor beszélnek arról írók, hogy amikor írnak, akkor a potenciális, vagy a jövendő olvasójuk az úgy megjelenik egy kicsit a szemük előtt. Amikor gyerekeknek ír az író, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk egy kócoshajú, mosolygós kisfiú, vagy egy szeplős kislány van a szem előtt?
Igen, két dolgot szeretnék erre mondani. Az egyik az, hogy mindenkinek van egy kincses bányája a saját gyerekkora, ugye? Nekem is óriási kincses bánya, hova visszajárok képzetbe, és egyáltalán nem felejtem el, igyekszem megőrizni. Ezt mindenkinek ajánlom egyébként. Tehát onnan is hozok egy csomó figurát, ha akarom, akkor mondásokat, ha akarom, akkor jellemeket. A másik pedig az, hogy amikor csak lehet, akkor elmegyek, és leülök a gyerekek közé, beszélgetek velük, és figyelem őket óvatosan, hogy milyenek, hogy viselkednek. Tehát, hogy mondjam, a írói tapasztalatokat gyűjt az ember. Például azt is megmerem kockáztatni, hogy a gyerek többek között egy nyelvteremtő zseni is. Tehát ő még szabadon bánik a magyar szavakkal, kifordítja, befordítja, kettévágja, összeragasztja. Zseniális dolgok jön neki néha. Én ezeket megjegyzem, ugye gyorsan, és bele is írom, amikor csak lehet az írásaimba. Tehát én is tanulok tőlük, és nagyon sokat tanulok.
Szóba kerültek már olyan szerzők, akik nem kifejezetten gyermekirodalmat műveltek, de azért írtak gyerekeknek, és mondjuk a magyar irodalom, a magyar gyermekirodalom, azt hiszem elmondhatjuk, hogy ilyen szempontból kivételes helyzetben, vagy kivételesen szerencsés helyzetben van, hiszen a legjobb íróink írtak gyerekeknek, az említett Móricz Zsigmondtól kezdve Molnár Ferencig. És hát azután itt vannak mondjuk azok, nem tudom, hogy ez helyes megfogalmazása, akik hát egy kicsit talán kényszerhelyzetben, vagy kényszerűségből kezdtek el írni gyerekeknek, mert mást nem írhattak, vagy más nem nagyon publikálhattak. És aztán persze fantasztikus versek, prózai művek születtek itt is, mondjuk Vörös Sándor, Zelk Zoltán, vagy Tersánszki esetében. Helyes? Megállja ez a helyét, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy kényszerűségből született gyermekirodalom?
Igen, ez egy érdekes dolog a magyar irodalom történetében, sőt a magyar történelemben is, hogy volt egy olyan korszak, mikor a jobb írók, a tehetségesebb írók nem jutottak szóhoz, félre voltak állítva, és a gyerekirodalomban kerestek és találtak meredéket. Véletlenül tudom, hogy a korabeli cseh írók meg a detektív irodalomban találtak meredéket. Azért olyan jók a cseh krimik, mert azt nagyon jó írók írták. Mondanom se kell, hogy a magyar gyerekek jártak jobban. Tehát minden, nyugodtan lehet mondani, hogy majdnem minden, vagy szinte minden jó író írt legalább egy dolgot, vagy egy művet, de volt, aki többet is, akkor a gyerekeknek. Tehát óriási nagy a magaslat, óriási a névsor. Tehát azért nem akarok mondani, mert félek, hogy mindenkit kihagy, vagy valakit kihagyok, de mindenkit el lehet sorolni, egészen Nemes Nagy Áronig, Tamás Járonig, I.S. Gyula, ha más nem, de akkor legalább egy népmese antológiát összeállított. Tehát ez egy nagyon nagy hegyvonulat, nagyon magas a léz, ami nem baj, én ennek mindig örülök, mert ez azt jelenti, hogy talán ebben van egy nagy húzóerő is, tehát lehet, meg van egy bizonyíték is természetesen, hogy a gyerekirodalom azért nem egy dilettáns ugye, szemétkosár, hanem a legjobb magyar írók írtak. Tehát ez egy nagyon nagy ajándék, és erre biztatok én is mindenkit, ahogy csak lehet, vagy erre biztattam, amikor még szerkesztő voltam, főleg fiatal kollégákat. Engem is úgy biztattak egyébként, Kormos István például, aki bevezetett ebbe a csodálatos birodalomba, hogy a dilettánsokat úgy lehet kiszorítani, hogyha tehetséges emberek írnak. Én mindig azt mondtam, hogy egy könyvet minden író, költő meg tud írni, legalább a saját gyerekkorában egy könyvet. Aztán majd kiderül, hogy van-e hajlame hozzá, van-e kedve hozzá. A másik pedig, amit értként szoktam felhozni, régebben is, meg ma is, hogy ebből egyrészt meg lehetett élni. Tehát nem, ugye nem dúsgazdagon, de hát szolidan meg lehetett élni, és ugyanakkor az ember még mindig belül maradt az irodalmon. Tehát nem kellett más munkát vállalni, hát végülis a gyerekirodalom az irodalom, ugye? Akár odáig is, hogy fordítottunk gyerekverseket, vagy írtunk ilyen apró jelenteket, vagy ilyesmit. Tehát mégiscsak az írással foglalkozott az ember, és ezt meg kell mondani, hogy egy nagyon nagy új gyakorlat. Én például örömmel állapítom meg most már, ugye, amikor egy picit már az ember sok mindenen túl van, hogy így kóstoltam bele, és így tanultam meg egy csomó dolgot, tehát filmet írni, hangjátékot írni, rajzfilmet írni, regényt írni, tehát a műfaji skálám nagyon széles lett.
A színházi zsargon szerint egyébként azt szokták mondani, hogy a gyerekeknek gyerekelőadáson ugyanúgy kell játszani, mint a felnőtteknek, csak egy kicsit jobban. Így van ez az irodalomban is?
Igen, ez egy nagy mondás. Valóban ez egy nagyon jó paradoxon. Mégpedig azért, ugye, végül is a komoly részét is el kell mondani, akár a színházról, akár az irodalomban, hogy mégpedig azért ma a gyerek sokkal jobb és sokkal érzékenyebb közönség, mint a felnőtt. Tudom, nagy élményem mindig a gyerekelőadás, mikor a színdarabot játsszák a színházban, akkor mindig beülök a közönség közé, és figyeli az ember őket, borzasztó érzékenyek. Tehát hogy mondjam, egy más érzékenységekkel a színésznek is játszani, ugyanakkor borzasztó hálásak is a gyerekek. Tehát mikor tetszik nekik valami, akkor azt nem titkolják egy másodpercig se, tomboló sikerek szoktak lenni, ugye? És azért ez jó a színésznek is, meg persze jó az írónak is. Na most még egyet hadd mondjak erre, hogy gyerek milyen közönség a gyerek. Szerintem olyan közönség, mint a régi görög közönség volt. Tehát a régi görög színházban a görög közönség már kívülről tudta a drámákat, ugye a tragédiákat, a drámákat, de mégis elment újra és újra megnézni, mert nem csak az újdonság miatt ment el, hanem újra meg újra átélte azt, amit egy színházban lehet élni. Most ezt azért mondom, mert örömmel figyeltem azt is, ez szívesen elmesél az ember, mert egy érdekesség, hogy a gyerek hajlandó először is többször elolvasni valamit, de hajlandó ugyanazt megnézni, elolvasni mesébe, ugyanazt megnézi filmen, ugyanazt megnézi színházba is. Úgyhogy volt nem is egyszer, mikor ilyen kíváncsiságtól vezérelve is egy-egy művemet végigvittem a műfajokon. És a gyerek boldogan megnézte, neki újdonság. Tehát nem csak az újdonság varázsa kell, hanem az, hogy még egyszer átélje, és még egyszer, és még egyszer.
Mai magyar gyermekirodalom helyzetét hogyan látja? Itt ugye nagy elődök szóba kerültek már, de hát most az elmúlt években nagyon sok tehetséges fiatal íróköltő jelentkezett a gyermekirodalom terén, mondjuk gondolok itt Varró Dánielre, Lasztfi Jánosra, Tóth Krisztinára. Hogyan látja most ezt a...
Hogyne, nagyon örülök neki ennek a új rajzásnak, hát most már ők is egy nagy nemzedékké kezdenek válni, mert elég sokáig, hogy mondjam, nagyon nagy szünet volt. Mégpedig ennek az volt az oka, és sajnos ez az ok még itt-ott most is fönnáll, hogy megszűntek a műhelyek. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy megszűnt például a rajzfilmgyár, a rajz és bábfilmgyár, ami európai hírű dolgokat hozott létre, ugye? Érthetetlen egyébként, hogy miért szűnt meg, mert végül is akarja az ember, ez még nem is volt ráfizetés, el lehetett adni ezeket a filmeket. Megszűnt sajnos a televíziónál, teljesen vagy majdnem teljesen megszűnt a úgynevezett gyerekosztály vagy gyerekrészleg. Én ezt onnan tudom pontosan, mert valamikor dolgoztam is nekik szerkesztőként. Akkor a műsoridőnek 30%-a volt a gyerekeké, ami nagyon nagy százalék a sportosztály után következtünk.
Most hát fantasztikus megnézni, gyerekműsorok készültek, plusz gyerekfilmek és gyereksorozatok.
De a műsoridőnk is, ami nagyon nagy, tehát 30% műsoridőnk volt. Ugye a másik pedig, vagy még mindig a televízió, én is rengeteget írtam, a múltkor számoltuk össze éppen, hogy volt olyan év, mikor egy évben 10 játékfilmet, tehát nem bábfilmet, ma számolatlanul nem rajzfilmet, hanem úgynevezett játékfilmet élő színészekkel, 10 játékfilmet készített az akkori magyar televízió. Most meg kell mondani, hogy 10 év alatt egyet se, illetve azért természetesen legyen az ember igazságos, most már vannak rá remények, hogy talán ez meg fog változni. Ez miért volt baj? Azért volt baj, hogy megszűntek a műhelyek, mert a műfajt úgy lehet életbe tartani, minden műfajt egyébként, nem csak a gyerekirodalmat, ha arra meghívás van. Tehát ha az valaki másnak is fontos, nem csak az írónak, tehát az író ne írjon az asztalfióknak, annak semmi értelme is. Ilyen műhely volt, nagyon jó műhely volt még a rádióban. A rádióban is számolatlanul írtuk a gyerekhangjátékokat, meg egyéb gyerekműsorokat, gyerekfilmek készültek, és így tovább. Ez azért nagy kár, mert egyrészt itt van még egy csomó tehetséges alkotó, él még. Tehát sorra föl tudna az ember sorolni, tehát még nyugodtan tudnák dolgozni. A másik pedig az, hogy ezt az alkotmányba is bele kéne venni, hogy a gyereknek, a magyar gyereknek joga van a hozzászóló és a róla szóló művekhez. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy elsősorban magyar műveket kellene adni a magyar gyerekeknek. Ebben nincs semmi nacionalizmus, mert ugyanakkor világos, hogy a német gyereknek meg német művet, a francia gyereknek meg francia művet. Miért? Azért, mert a gyerek ebben a világban születik, neki ezt a világot kell megismerni. nem az amerikai világot, nem a nem tudom milyen világot, a magyar világot kell megismerni, és ezt kell, hogy mondjam, birtokba venni, erről már beszéltünk. Tehát ez kell, ez az övé, ez lesz az övé, és ehhez kell, hogy segítse hozzá minden a mű, ami neki szól, ha szól.
De ugye? A gyerekirodalom tekintetében azért talán jobban állunk, mint az említett más területeken, mert éppen ugyanebben a műsorban nem is olyan régen, néhány héttel ezelőtt beszélgettünk a könyvpiaci helyzetről, és a számsorokat elemezve az derült ki, hogy például a tavalyi esztendőben 2011-ben zsugorodott a könyvpiac és a könyvkiadás, de 20-25%-os növekedés volt a gyermek és ifjúsági könyvpiac tekintetében, és voltak olyan vélemények, hogy tulajdonképpen ez a gyermek és ifjúsági könyvpiac élteti vagy tartja életben a magyarországi könyves piacot.
Hát nagyon jó lenne, és valószínű, hogy sok igazság van benne, és nagyon örömteli a hír. Tudnék, valóban itt kéne elkezdeni az életet is, meg az irodalmat is. A másik talán egyébként így van, én is figyelem, meg félszemmel odafigyel az ember. Másik talán, hogy mondjam, rájöttek, ugye nem csak az írókban mindig van valami hajlam meg kíváncsiság, de rájöttek a közvetítők, tehát a kiadók, a terjesztők, és így tovább, arra, hogy mondjam, mert most elsősorban magyar gyerekírókról beszélünk, mert van egy csomó fordítás is, meg egy csomó másféle könyv, rájöttek arra, hogy ebbe is van üzlet, mert ugye őket csak az üzlet érdekli. Ebbe is van üzlet, sajnos azt kell mondani a saját könyvemről is, hogy egy kicsit drágák a könyvek, de hát ez ellen az ember nem tud mit csinálni, mert ők azt mondják, hogy drága a nyomda. Na most ugyanakkor ezt azért lehetne támogatni. Szó sincs róla, itt igyekezett meg akarat lenne, csak nem mindig ér oda a megoldáshoz. Lehetne támogatni, például lehetne oly módon is támogatni, hogy van egy csomó gyerekkönyvtár, meg iskolai könyvtár, azokat egyrészt bővíteni kellene, másrészt pedig azokat kellene támogatni, tehát ugye, amikor azt az ember felvetette, azt mondták, hogy ők nem akarják a kiadókat, senki nem akarja a kiadókat támogatni, sőt, még az írókat se, akkor mondtam, hogy akkor tessék a könyvtárakat támogatni, oda a gyerek elment ingyen olvasni, tehát legalább ott legyen neki elég könyve, amellett nem tudom egyébként, hogy miért nem kell támogatni a filmet, miért nem kell támogatni a színházat, az egész világot támogatják. Én ezt úgy szoktam mondani, mikor az ember már nagyon élesre akarja vinni a kérdést, hogy ezt ki kéne vonni a piac törvénye alól. Tehát az egész gyerek dolgot ki kéne vonni, ezen ne keressen senki egy fillért se, ma én értem, hogy ne profitra menjen a dolog, hanem egy egészen más szempont legyen ebbe.
Csukás István író a vendégünk, ma itt az Arénában, hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.